Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a Kolossé beli levél 3. fejezetében, az 1. 8 versben a következőképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor ünnepeljük a templom felszentelésének az évfordulóját, akkor mindig felvetődik a kérdés bennünk, hogy miért épült, miért fontos a templom. A mai ember számára már az is világos, mondom ezt annélkül, hogy biztos, hogy egyetértenék ezzel, hogy hát nem is fontos, hiszen templom nélkül is lehet imádni az Istent. Sőt, hát tudjuk, már Jézus korában is ott volt a vita, mondjuk a samaritánusok és a zsidók között, hogy akkor most hol kell imádni? Biztos, hogy Jeruzsálemben? Biztos, hogy a Garizim hegyén? Hát lehet itt is, lehet ott is. Muszáj pont itt, nem lehet a másik templomban is imádni az Istent? Nem lehet, hogy az otthonomban is imádhatom a Bocska utca 50 szám alatt? Vagy bárhol másut? Miért van a templom? Miért van a szentély? Ugye a szentélynek nevezzük az egész templomot is, de különösen is a félköríves, vagy másút nem félköríves, oltár körüli részt, oltár teret, ahová viszi az ember az áldozatát, mint egy jelképként az Istennek. Minden egyes valláson ott van az áldozatnak a motívuma. Valamit vinni kell az istenségnek, vagy istenségeknek, ki mit hisz, hogy kiengeszteljük az Istent. És hogy menedéket találjunk. Tehát a szentély az egy menedék. Ugyanúgy, ahogy menedék volt mondjuk a bárka is az özönvíz idején. Hát most is özönvíz van. És nem azért, mert esik az eső, hanem azért, mert olyan áradat vesz körül bennünket minden időben, hogy kell, hogy legyen valami gyökerünk, ami megtart. Az ember menedékre vágyik, és próbálja Istent rávenni arra, hogy ezt a menedéket nyújtsa is az ő számára. Persze van egy óriási különbség az itteni szentély, oltár, és mondjuk nem keresztény oltárok között, hogy ide az áldozatot nem mi hozzuk. Azért van a középen a feszület, a kereszt, mert hogy az Isten hozza az áldozatot. Igazából tényleg csak jelképes dolog az, amikor hozunk a templomba 500 forint adományt, vagy befizettünk a gyülekezet pénztárába 15 000 forint egyház fenntartó járulékot. Ezek csak nagyon-nagyon halvány jelképek, hogy valamit abból, amit kaptunk az Istentől, visszaadunk. Ne csak erről van szó, csak visszaadunk. Ha visszaadunk, persze, nyilván. Van, aki azt mondja, hogy hát ez nem érdemli meg az Isten. Pedig mindent tőle kaptunk. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Tényleg, vegyük számba. Anyaszült mesztelenül jöttünk a világra, anyaszült mesztelenül megyünk el. Mi az, amit nem kaptunk? Mindent kaptunk. És azért is keresi az ember az Istennel való kapcsolatot, a menedéket, a helyét, mert nyugtalan, mert tudja, ahogy valamelyik korábbi istentiszteleten megfogalmaztam ezt 2 héttel ezelőtt, hogy az ember hiány lény, és nincs a kezében semmi, hanem az ő van valakinek a kezében. Miért van szükség hitre? Miért van szükség vallásra? Az egyik evangélikus hittankönyvben, középiskolás hittankönyvben a következő kutatási eredményt teszik közzé, amely az egészségügyi és szociális információs honlapon 2003. áprilisában jelent meg. És ezzel a kérdéssel közlik a hittankönyvben, hogy mi a véleményetek, ugye megfogalmazhatják a fiatalok, az alábbi újságcikkről és kutatás eredményéről. Így hangzik az idézet. Isten létét sokan vitatják, az viszont már biztos, hogy az imádságtól lemegy a vérnyomás. Nagyjából itt tart a tudomány, de van, akinek ez kevés. Az Egyesült Államokban komoly egyetemi kutatóprogramok próbálják kideríteni, mi történik, ha a beteg maga fohászkodik a mindenhatóhoz gyógyulásért, illetve ha tudtával vagy anélkül jó emberek teszik ezt vele. A Duke Egyetemen 4064 év feletti beteget vizsgáltak, és kiderült, hogy az imádkozóknak alacsonyabb volt a vérnyomásuk. Egy másik hasonló kutatás egészségesebb immunrendszert mutatott ki. A Miami Egyetemen azt mutatták ki, hogy az éces betegek közül kedvezőbbek azoknak az élet kilátásai, akik gyakorolják vallásukat, és önkéntesként a többieknek is segíteni próbálnak. Az imádság enyhíti az alkoholizmust, a depressziót és a kábítószer függőséget, segít a csípő műtét vagy az agyvérzés utáni lábadozásban. Kifejezetten javította, vagy javallott szívroham után. Milyen érdekes kifejezés. Idáig nem voltam vallásos, most javallott, mert szívrohamot kaptam. Hát vannak is, akik egy-egy ilyen súlyos betegség után észbe kapnak ám. És különben is csodákra képes. Azt nem nagyon értik, hogy miért. Próbál az ember mindent észszerűen megmondani, miért lehet az a részeske két helyen egyszerre. Ugye Calvin is felvetette ezt a kérdést, hogy hát hogy van az, hogy az úrvacsorában ott van jelen Jézus, Jézus teste és vére, holott ő a mennyben van. Ugye ezért mondják a calvinisták, meg a Calvin ugye úrvacsora tanát követők, baptisták is, stb. Szabadegyházak többsége, hogy hát az csak jelképezi Jézusnak a testét és vérét. És hát Luther volt az, aki azt mondta, hogy nem értem, hogy hogy van ez, de az Jézus teste és vére, mert Jézus azt mondta, hogy ez az én testem és ez az én vérem. Na most lassan eljutunk oda, hogy a tudomány fogja megmagyarázni nekünk, nagy teológusoknak, lelkészeknek, hogy hogy is van ez. Tehát azt mondja, azt nem nagyon értik, hogy miért. Egyes feltételezések szerint a lelki béke és nyugalom jótékony hatással van a szívizmokra és az immunrendszerre. Kimutatták, hogy imádság közben megváltozik az agyi vérkeringés. Egyes orvosok mindebből azt a következtetést vonták le, hogy imádkozniuk kell a betegeikért. Mások szerint ez semmiképpen sem árthat, viszont használni is csak akkor tud, ha a beteg tud róla és maga is hisz. De vannak már olyan kutatások, hogy ha nem tud róla, akkor is használ. De nem ezért van a templom egyébként. Nem ezért, hogy megerősödjön az immunrendszerünk, fontos. Én ezeket úgy mondom, hogy ezek a dolgok, amikre rájöttek itt a kutatások során, ezek a tünetei a vallásos életnek. A célja az a kegyelem. A kegyelem. Tehát mindig is a kegyelmet. Tehát itt ülsz megterhelve mindenféle dologgal, hogy most akkor mit csináljál, mert így nem jó, meg úgy nem jó, meg így elromlott, meg úgy elromlott. A kegyelem. Ezt kell hirdetni, a kegyelmet. Mi a véleményetek erről? Teszem fel én is ezt a kérdést. Azt, hogy az életkilátás jobb, ugye azt olvastuk, hogy jobb az életkilátása bizonyos betegségben szenvedőknek, hogyha hisznek. És tudjuk, ha megfordítjuk, hogy Isten nélkül, támasz nélkül sokkal rosszabb. Borzasztóan leromlik a lehetős. Olyan mint a támasz nélküli bicikli. Van, ahol oda tudjuk támasztani valamihez, vagy van biciklitároló, vagy van fa, de hát azért sok helyen nincsen, nem tudunk a puszta kellős közepén támasztékot, vagy valamit találni. És akkor eldől. Elég egy családi krízis. És akkor felmegy a vérnyomás, az immunrendszer meggyengül, erősödik az alkoholizmusra való hajlam. Hát ezeket tapasztaljuk, ehhez nem kell már kutatás sem. A depresszióra való hajlam, a kábítószer függőségre való hajlam természetesen megerősödik. Nem nagyon értik, ugye írja a cikk, hogy miért van az egész dolog. Azért nem, mert azt olvassuk itt, hogy elrejtettségben él az ember. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát az egyik dolog, amit megtudunk Istennek a munka módszeréről, hogy az rejtett. Rejtett módon munkálkodik. Ezért nem tudjuk felfogni észre. Hogy lehet jelen Jézus itt is, ott is, mindenütt. Gondolj például Mózesre, hogy rejtegették, amikor megszületett. Aztán, amikor már nem tudták rejtegetni, akkor elrejtették a Mózes kosárban. Aztán a palotában volt elrejtve. Milyen érdekes. Pont azok, akik a héber gyermekek halálát rendelték el, elrejtik, Isten ilyen furcsa módon rendelkezett, rejtik el a saját palotájukba. És ez még saját maga elől is el van rejtve minden. Mózes elől is. Ő sem tudja még az elején, hogy ő kicsoda. Csak aztán később döbben rá, hogy ja, hát az én népem rabszolgaként sínlődik Egyiptomban. És találja meg a saját identitását, hogy ja, hát én is a héberek közül való vagyok. Vagy gondoljunk arra, hogy Betlehemben el van rejtve az Isten fia. Istálóban, jászolban. Ennél jobban nem lehet elrejteni. És aztán, hogyha utána pedig, amikor az angyalok kijelentik a pásztoroknak, hogy mi van, azt olvassuk, hogy miután elmentek tőlük az angyalok, ez lesz különben a karácsony másnapi Isten tiszteleti ige. És csak azért tudom, mert tegnap kaptam az e-mailt, hogy kérnek előkészítő írására karácsony másnapjára, hogy amikor megtudják, hogy mi történt, akkor utána elmennek és utána járnak a dolgoknak. Ez egy fontos dolog, hogy mi is próbáljunk meg, amennyire lehet. Igen, el van rejtve, de próbáljunk meg, amennyire lehet utána járni a dolgoknak, meggyőződni róla. Aztán el van rejtve Jézus a Golgotán is. Két gonosztevő között van megfeszítve. Ő maga is, mint gonosztevő lesz kiszolgáltatva a római katonáknak. Tehát, hogy ezért mondja Pál apostol, hogy ez botrány a zsidóság számára. A görögök számára meg bolondság, hogy az ideált világából jön le az istenség és szenvedélye. Ez bolondság, őrültség. Tehát teljesen elrejtette az Isten, hogy csak is azok fogadják el, akik tényleg keresik, tényleg akarják a megváltást. A következő pedig az, hogy Isten ajándéka az elrejtettségünk, a bűneinknek, a múltunknak az elrejtése ajándék. Ugye a keresztségben történik ennek az elrejtése. A keresztvíz elfedi, eltemeti, különösen az eredeti formájára, hogyha gondolunk a bemerítésre, elfedi a régi életünket, óemberünket, bűneinket. Ezért van lehetőségünk újat kezdeni, és nem kell kétségbe esni, hogy nem kezdhetünk újat. Tehát a keresztségben történik az elrejtése a múltunknak, és teljes mértékben Jézus cselekszik, mert ezt olvassuk, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal. Keressétek, amik odafent vannak. Az egyik fordítás úgy mondja, hogy azon járjon az eszetek, ami odafent van. Tehát, hogy Jézussal együtt feltámadtunk, itt a görögben a szünegeiró szó szerepel, és passzívumban van, tehát nem nekünk kell feltámadni, hanem Krisztus támaszt fel. Ezt jelenti, hogy az ő feltámadása húz magával vonz. Tehát egyszerűen, mint az ár, magával sodor. Emlékszem, milyen nagy élmény volt, egyszer aztán Bernnek hívják azt a Berni folyót, amelyik Bernen keresztül folyik. És talán az volt az első ilyen folyó, amire ráültünk szinte, és akkor vitt az ár. Ez történik, amikor a feltámadás zajlik. Bennünk zajlik. Visz bennünket, magával húz. Tehát nem a mi érdemünk az, hogy most közelebb kerülünk az Istenhez, hanem ő szolgál felénk. Nem véletlenül, hogy mondja Jézus azt, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ezért mondtam, hogy a templom, a menedék, a szentély az az ő műve. Ő ajándékozta nekünk. Ő hozza az áldozatot. És azt, hogy az őseink áldozatot tudtak hozni a templomért, az azért van, mert Jézus ott van a kereszten. Ennyire egyszerű az egész. És mindig is azt akarja az ember a templommal kifejezni, hogy ő az, aki adta magát, és akkor próbáljunk egy picit neki visszaadni. Az odafent valókkal törődjünk. Van egy elég megrendítő dolog ez különben. Amit a Biblia órán is felolvastam, hogy egy templom düledezett, teljes újjáépítése szorult, a dúsgazdag üzletember $1 millió szóló csekket nyújtott át a papnak, amikor az átvette az adományt, így szólt: nagyszerű, elfogadom az adományát. Az üzletember összeráncolta a homlokát: milyen stílus ez? Egy ilyen hatalmas összeg, és még egy szó köszönet sem jár érte? Felháborodottan szólt rá a lelkészre: ez a csekk $1 millió ér. Igen, pontosan annyi áll a papíron, mondta. Ha gazdag is vagyok, folytatta felháborodását, nem is palástolva az adományozó, $1 millió azért nekem is hatalmas összeg. Szeretné, hogy köszönetet mondjak érte? Hát nem ez lenne a legkevesebb, amit egy ekkora adományért elvárhatok? De miért én mondjak önnek köszönetet? Nézett komolyan a lelkész az üzletemberre. Az adományozónak kellene hálásnak lennie, hogy ilyen jó célra fordíthatta a pénzét. Meg hát persze, hogy kapott ilyen lehetőséget az Istentől, mert mit van, amit nem kaptál volna. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megköszönni, én sem tennék ilyet, hogy nem köszönöm meg, és rápirítok a másikra, hogy hát örülj, hogy adhattad. De ez a valóság, hogy örülünk, hogy adhatunk. valamit az Istennek. El tudjuk ezt fogadni? És hogy gond van velünk akkor, hogyha nem tudjuk ezt elfogadni? Nem az a gond, hogy összedől a templom, meg bezárna Magyarországon is már templomokat, meg nem tudnak fenntartani egy gyülekezetet. Nem ez a legnagyobb gond, hanem az én tüneteim a gondok. Miért nem tudok adni az Istennek? Mi történt velem? Ajándékot ad nekünk az Isten, például a házasságtörő asszonynak elrejti a bűnét. Ugye a világ mit csinál? Világgá kürtöli a bűnt. Hallottad, hogy mi történt? Hallottad, hogy összevesztek? És mit csinál Jézus? Mert ott is ott vannak az emberek, akik halálra akarják kövezni. Én sem ítélek el téged. Menj el, és többé ne vétkezzél. Én azt hiszem, hogyha megértjük a kegyelmet, hogy Isten hozza az áldozatot, helyre jöhet a családod. Mert abban nem vagyok benne, nem vagyok biztos, hogy mindig lemegy a vérnyomás attól, hogyha imádkozunk. Abban nem vagyok biztos, hogy mindig jobb az élet kilátása egy écesnek, hogyha hívő lesz. De hogy helyre jöhetnek a kapcsolataink, abban biztos vagyok. Vagy gondoljunk Zákeusra. Ajándék az, hogy elrejti a múltját Jézus, és azt mondja, hogy hát ma lehet üdvösség ennek a háznak. A világ mit csinál? Világgá kürtöli az emberek korrupcióját. Erről szól minden híradó. Erről szól szinte minden újságcikk, hogy itt milyen korrupció történik, az az ember milyen korrupt, abban a bizottságban milyen korruptak. Hihetetlenül gonosz és aljas az ember, mert a korrupt ember nevezi ki korruptnak a másikat. Miért? Hát ne ő menjen tovább az útján, ne ő haladjon elő, én haladjak előre. Egyik korrupt, harcol a másik ellen. Egyik bűnös a másik ellen. És Jézus pedig mit csinál? Elrejti, megbocsátja a bűneinket. A megkeresztelt embernek óriási lehetősége van. Élhet a Krisztusban. Hát, ahogy visszatekintek az elmúlt évekre, sokszor elkeseredek, sokszor tapasztalom azt, hogy van értelme hirdetni egyáltalán az Isten igéjét. Aztán mindig megerősödök benne, hogy hát nincs másnak értelme, mint a kegyelmet hirdetni. Akárhány nehézség történik, elkedvetlenítő dolog, van, volt, lesz, csak az Isten igéjét érdemes hirdetni. Nem gondolom azt, hogy nincs értelme világi foglalkozást űzni, de aki ezt teszi, mindenképpen hirdesse mellette az igét. Szól is mindig a felhatalmazás és biztatás, mint egy úrvacsora után, hogy menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Mert ugye ez nem a lelkésznek a feladata. A lelkésznek a feladata az, hogy trenírozza a gyülekezet tagjait, hogy vigyék. Mert ugye, hogyha itt most 60 ember viszi tovább, az ugye kicsit nagyobb hatás fog, mint hogyha egyedül én hirdetem. Szóval ennek van értelme. Vinni a kegyelmet. El van rejtve, el van fedve, ajándékként Istentől a múltunk és új életet kaptunk. És hogyha elkedvetlenedünk, bennem most egy másik karácsonyi mondat fogalmazódik meg, vagy egy éneknek a sora, a jászol fényei oszlassák sötét gondjait. Ez nagyon szép. A jászol fényei oszlassák sötét gondjaid. És egyébként is azt mondja, az odafent valókkal törődjetek, nézzél föl, ezt a világi emberek is tudják, fölfelé kell nézni, Csárli is ezt énekli, hogy nézz, nézz az ég felé, az Orán is azt énekli, hogy kell ott fenn egy ország, mindenki megtapasztalja, megérzi. Kell, és még egy dolog, amire biztat Pál, hogy magunkkal kell megküzdeni. Ugye a sportban mindig ez fontos dolog, hogy a legnagyobb küzdelem nem a másik emberrel van. Azzal hiába foglalkozunk, én nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ilyen sportoló létezik, hogy azzal foglalkozik, hogy az a másik ott hanyadik körben van, hol tart a futásban, meg nem. Elveszti a fonalat, lépés hátrányba kerül, hogy azzal foglalkozik, hogy a másik ember hol tart, másik sportoló hol tart. Ezért mondja Pál, hogy öljétek meg, tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, tehát hogy ne azzal foglalkozunk, hogy a másik emberben milyen megölendő dolog van, milyen rossz dolgok vannak a másikban, a gyüleket többi tagjában, a társadalom többi a tagjában. Nekünk magunkkal van dolgunk, mondja Pál apostol. Dolgod van önmagaddal. A sportban is ugye magunkkal van dolgunk leginkább. A magunk fájdalmával, fáradtságával, kétségbeesésével, hogy feladom a dolgot, kell megküzdeni. És akkor megy a sport. Ezt mondják a sportolók. Szóval dolgod van önmagaddal. És Pál azt mondja, hogy érdemes ezt tenni. Érdemes küzdeni az Úr Jézussal, mert ő hív, ő vonz bennünket feltámadása erejével. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy feltámadtunk veled. Köszönjük neked, hogy ezért van lehetőség most már az odafent valókkal törődni, azon jártatni az agyunkat, és kevésbé azon, ami el fog veszni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a keresztség által erőt adsz ahhoz, hogy megöldököljük azokat a dolgokat a testünkben, amelyek csak erre a földre irányulnak. Segíts, hogy táplálni tudjuk azt, ami viszont életet. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és kísérj minket. És add, hogy ez a templom számunkra, ahogy a menedék volt 40 éve, 60 éve, vagy még régebb óta, az legyen számunkra most is, és mindig. Amen.